Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Látok egy-két ismerős arcot, örülök nektek, meg akivel még nem találkoztam, azoknak is. Robi arra kért meg, hogy a keresztény egység alapjáról beszéljek, de rögtön az elején egy problémába ütközöm. Körülbelül 20 évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy én a keresztény szót fogom használni, mert a világ azt használja, és egyszerűen nem áll rá a számomra, hogy keresztény, úgyhogy nem is fogom megpróbálni, mert félek, hogy ilyen keresztény, meg keresztény, meg hasonló fognak kijönni belőle. De ez nem állásfoglalás a részemből, nem kívánok belemenni abba a vitába, hogy melyik a helyes, és kérlek, hogy ti se ennek alapján ítéljétek meg a mondani valomnak a helyességét. Mindenek előtt ez egy olyan téma, bocsánat, csak a Robi azt hiszi, hogy magasabb vagyok. Egy kicsit lejjebb ragdítszik. Ez egy olyan téma, amiről nem lehet anélkül beszélni, hogy köszönöm, hogy jó lesz, hogy ne tisztázzam azt, hogy a kereszténységen belül önmagamat hova sorolom. Nincsen semleges kiinduló pont, én se semleges kiinduló pontból beszélek. Úgyhogy szeretném legelőször ezt tisztázni. Én magamat legszívesebben evangéliumi kereszténynek nevezem. Ez az a címke, amit én szívesen magamra aggatok, és nem bánom, hogyha mások rám aggatják, mert az evangélium határozza meg a keresztény identitásomat, és a Bibliát tartom a legfőbb tekintélynek. De ezen belül, ugye nagyon sokféle evangéliumi keresztény van, ezen belül azt is szívesen elmondom magamról, hogy a kálvinizmus teológiai rendszere áll legközelebb hozzám, hiszek Isten mindenhatóságában, és vallom azt, hogy az ember üdvössége, az én üdvösségem is egyedül kegyelemből van. Egyházi szempontból szabad keresztény vagyok, ez alatt azt értem, hogy nem tartozom egyik tradicionális keresztény történelmi nagyegyházhoz sem, viszont én is tartozom valahova, a Magyar Evangéliumi Egyház egyik taggyülekezete a mi gyülekezetünk, illetve most már Magyar Evangéliumi Egyesület, mert a bíróság csak úgy jegyzett be bennünket. Arról szeretnék beszélni ma, hogy mi a keresztény egység alapja. Ez egy nagyon kedves téma a számomra, és nagyon örültem, amikor Robi erre kért fel, mert a keresztény életem egyik legmeghatározóbb élménye a felekezet köziség. A teológiai tanáraim között voltak presbiteriánusok, anglikánok, baptisták, evangélikusok, testvérgyülekezetiek, és volt olyan is közte, akiről a számomra soha nem derült ki, hogy melyik felekezethez tartozik. Évekig szolgáltam a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetségben, a mai napig nagyon szívesen megyek közéjük, hogyha hívnak. Tagja vagyok a Magyar Evangéliumi Szövetségnek, ez az Evangéliumi Allianz, régi szervezet Magyarországon és külföldön is. És szoros barátság fűz más felekezetű keresztényekhez. Néhány nagyon szoros barátom református lelkész. Az elmúlt 20 évben rengeteg olyan konferencián vettem részt, ahol más felekezetű keresztények voltak jelen, sokféle keresztény irányzatból. Együtt imádkoztunk, szerettük egymást, ugyanúgy átéltük az egymással való közösséget, mint ahogy ezt a saját gyülekezetemben átélem. Évek óta különböző felekezetű keresztény vezetőkkel csináljuk az evangéliumi fórumot. Sipos Szabitán, többen ismeritek, ő is ennek a munkacsoportnak az egyik tagja. És a veszprémi gyülekezetünkkel minden évben legalább egyszer tartunk egy közös istentiszteletet egy környékbeli református gyülekezettel. Hát ez egy nagyon fontos alapélménye a keresztény életemnek. Azt szeretném ebben az előadásban megmutatni, hogy a keresztények egységének szilárd alapja van. Meggyőződésem, hogy egység csak ezen a szilárd alapon jöhet létre, majd el fogom mondani, hogy szerintem mi ez. De ha megvan ez a közös alapunk, akkor függetlenül attól, hogy milyen keresztény felekezethez tartozunk, nagy szabadságunk van arra, hogy egymással közösségben legyünk.
Azt is szeretném hangsúlyozni ebben az előadásban, hogy különböző szintjei vannak a keresztény egységnek, a keresztények közösségvállalásának. Amikor közösségvállalásra gondolunk, vagy erről beszélünk, akkor nem mindig ugyanarra gondolunk, és ez nagyon sok félreértésre ad okot. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy felszabadultan tudjunk egymással közösségben lenni, ahhoz fel kell ismernünk azt, hogy a közösségvállalásnak különböző szintjei vannak. Mindenek előtt azzal hadd kezdjem, hogy szerintem mi nem lehet a keresztény egység alapja. Tehát mi nem a keresztény egység alapja. Az első dolog, ami szerintem, és ezt mindjárt a Bibliából is fogom igazolni, nem lehet a keresztény egység alapja,
az a teljes egyetértés.
Volt egyszer egy presbiteriánus lelkész Skóciában, aki vasárnap reggel a feleségével kettesben tartott istentiszteletet, és amikor az úrvacsorát osztotta, odafordult a feleségéhez, és azt mondta neki, látod, már csak ketten vagyunk hűségesek az Úrhoz. Bár veled kapcsolatban vannak azért kétségeim. Ha az egység feltételéül a teljes egyetértést szabjuk, akkor a kereszténység az egyre kisebbre fog zsugorodni, míg végül lesz egy ember, aki egyetért mindenben önmagával. Tehát ez nem lehet alapja a keresztények egységének. Van egy csoport Magyarországon, akik önmagukat nemes egyszerűséggel csak a keresztényeknek nevezik. Korábbi székhelyükről, akik ismerik őket, azok dunaföldváriaknak szokták nevezni, talán így már találkoztatok velük. Ez egy nagyon szigorú csoport, és a saját tagjaik számára nagyon komoly feltételeket szabnak, együtt is élnek, és mindenben egyet kell értenie minden tagnak. Ha valaki kapcsolódni akar hozzájuk, mindenben egyet kell értenie velük. És ha ezt nem teszi, akkor kemény szívűséggel vádolják, és nem engedik maguk közé, vagy kizárják őt maguk közül. A keresztény egység alapjául nem szolgálhat a teljes egyetértés. Ez a felfogás, ez ellentmond az új szövetség tanításának. Hogyha olvassátok a korai kereszténységnek a történetét, az apostolok cselekedeteiben, ahogy Lukács megírta például, vagy a levelekben, ott azt látjuk, hogy nagyon gyakran volt nézeteltérés, vagy véleménykülönbség a keresztények között. Az apostolok cselekedetei 15. részének a végén látunk egy vitát Pál és Barnabás között. Pál és Barnabás nem értettek egyet a missziói stratégiájukat illetően. Magukkal vigyenek egy olyan embert, aki egyszer hátat fordított, vagy sem. És a vitájuk eredményeként úgy döntöttek, hogy külön folytatják a szolgálatukat. Pál későbbi megjegyzéseiből tudjuk azt, hogy ő továbbra is, mint keresztény testvérére gondolt János Márkra, és feltételezem Barnabásra is, ők egységben voltak egymással, csak nem együtt szolgáltak. Egyetértettek abban, hogy a módszereiket illetően nem értenek egyet. A római levél 14. részében további példákat látunk arra, hogy az új szövetségben nem feltétele a keresztény egységnek a teljes egyetértés. Idézem Pál apostolt, a római levél 14. része első verstől. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent tehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik. Hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik? De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. A fejezet végén meg ezt mondja Pál, te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. A keresztény egység, az tehát akkor is lehetséges, ha nem értünk mindenben egyet. Nyilván, amikor nem értünk egyet egymással, akkor a keresztény egység az nem könnyű. De lássuk világosan, hogy nem lehet a keresztény egység alapja a teljes egyetértés. A másik, ami szerintem nem lehet egység, keresztény egység alapja, az már talán ellentmondásosabb, de szeretnék érvelni amellett, hogy ez sem lehet, ez pedig a következő. Meggyőződésem, hogy nem lehet a keresztény egység alapja a szervezeti egység. Két fő egységtörekvés van, amely szervezeti alapon próbálja összehozni a keresztényeket. Az egyik a római katolicizmus, a másik az ökumenikus mozgalom. A római katolikus felfogás szerint az egység alapja a római pápa primátusának és felsőbbségének elfogadása. Tudom, hogy van olyan katolikus keresztény, aki ezt nem így éli meg. De a 2000-ben kiadott Dominus Jesus dokumentum, amit a katolikus hittani kongregáció adott ki, világosan fogalmaz. Idézem. Krisztusnak tehát egyetlen egyháza van, mely a Péter utóda és a vele közösségben lévő püspökök által kormányzott katolikus egyházban létezik. Hogyha valaki úgy próbálná elképzelni ezt, hogy van a katolikus egyház a római pápa vezetésével, meg vannak ezen kívül is egyházak, és ezeknek az összessége az egy keresztény egyház, erre azt mondja a Dominus Jesus dokumentum, hogy ez nem így van. Idézem. A hívőknek nem szabad azt képzelniük, hogy a Krisztus egyháza nem más, mint elkülönült, de valamilyen formában mégis egy egyházak és egyházi közösségek bizonyos összessége. Az egy egyetemes egyház, tehát a római katolikus egyház, nem a keresztény egyházak összeadott egysége. A dokumentum beszél kivált egyházakról, meg kivált egyházi jellegű közösségekről. A református egyház az nem egyház, hanem kivált egyházi jellegű közösség a dokumentum szerint. Az ortodoxok azok lehetnek egyház is, kivált egyház. De kivált egyházakról beszél, azt sugalva, hogy akkor lesz egység, hogyha ezek a közösségek visszatérnek Róma fennhatósága alá. Mi a probléma ezzel a megközelítéssel? Az első eléggé egyértelmű probléma ezzel az, hogy a keleti egyházak soha nem fogadták el a római püspök felsőbbségét. És 1054-ben ketté is vált emiatt a kereszténység. Az ő szemükben, tehát az ortodoxok szemében valójában a római püspökség szakadt el a többi patriarchátustól, tehát Róma a kivált egyház, és nem ők. Mi protestánsok pedig egy kicsit máshonnan közelítve azt mondjuk, hogy az új szövetség nem tesz említést arról, hogy Péternek lesznek utódai. sem arról, hogy a római gyülekezet és a római gyülekezet vezetője az az egész kereszténység vezetőjévé fog válni. De vannak ennél súlyosabb problémák is. És itt most szeretnék egyenesen beszélni, azt gondolom, hogy van helye az egyenes beszédnek. Aki ismeri a pápaság történetét, annak őszintén szólva sokszor az is kérdés, hogy a pápák többsége egyáltalán keresztény volt-e. Elég három tetszőleges oldalt elolvasni Péter de Róza Krisztus helytartói című könyvéből. Nem mindennel értek egyet ebből a könyvből, ennek a könyvnek a gondolataiból, de elég három tetszőleges oldalt elolvasni ahhoz, hogy az ember meglehetősen szkeptikussá váljon azzal kapcsolatban, hogy képes-e a római pápa a keresztényeket egyesíteni. Én azt gondolom, hogy ez nem fog soha megtörténni. És ezért ez nem lehet a keresztény egység alapja. A második szervezeti modellt a protestáns gyökereken létrejövő ökumenikus mozgalom képviseli. A mozgalom hivatalosan 1910-ben kezdődött, és a 20. század közepén vett nagy lendületet az Egyházak Világtanácsa megalakulásával. A mozgalom célját 1975-ben többek között így fogalmazták meg, idézem, fölhívni az egyházakat a látható egység elérésére az egy hitben és egy eucharisztikus közösségben. Az ökumenikus mozgalom tehát az egyházak, a felekezetek látható szervezeti egységét próbálja megteremteni. Ezért küzd váltakozó sikerrel. Mit gondoljunk erről? Én azt gondolom, hogy van annak helye, hogy párbeszédet folytassunk egymással. Van annak helye, hogy próbáljuk megérteni azt, hogy az a másik felekezet miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik. Mit ért bizonyos szavak, kifejezések alatt. De problémásnak látom azt a célkitűzést, hogy maguk ezek a felekezetek látható egységbe tömörüljenek. Mik a problémák ezzel? Az ökumenikus mozgalom egyik legismertebb kritikusa a 20. század közepén Martin Lloyd-Jones londoni evangéliumi lelkész volt. Nagyon nagy hatású prédikátor volt, sokan odafigyeltek a szavára, és neki komoly problémái voltak az akkor kibontakozó ökumenikus mozgalommal. Nem azért, mert ő egy zárt szívű, bezárkózott gondolkodású ember lett volna, hanem a következők miatt. Martin Lloyd-Jones azt mondta, hogy a keresztények egysége természetesen nagyon fontos, csak az ökumenikus mozgalom rossz sorrendben teszi fel a kérdéseket. Az ökumenikus mozgalom első és legfontosabb kérdése az, hogy hogyan tudunk mi, keresztény felekezetek, látható egységben lenni egymással. Tehát az egység az első kérdés. De nem világos, mondta Lloyd-Jones, hogy valójában létezik-e az az egység, amit láthatóvá próbálunk tenni. Lloyd-Jones szerint az egység soha nem lehet az első kérdés. Ha az egység az első kérdésünk, abból csak olyan formális nyilatkozatok fognak születni, amit aztán mindenki a saját szája íze szerint magyaráz és értelmez. Egységet demonstrálunk, miközben semmiféle egység nincsen a deklarációk mögött, csak nyelvi bűvészkedés és politikai korrektség. Az egyik felekezet teológusai a teológiájukon azt tanítják, hogy Jézus tulajdonképpen nem volt más, mint egy zsidó vándorproféta, amiből aztán az egyház kreált mindenféle hiteket. A másik felekezetben homoszexuális lelkészeket szentelnek fel. És mi mégis úgy csinálunk, mintha egységben lennénk egymással. Ennek semmi értelme nincsen, mondta Lloyd-Jones. Lloyd-Jones szerint az első kérdés az nem az egység kérdése, hanem az, hogy mitől keresztény valaki. Ha a keresztények egységéről beszélünk, akkor ugye tudnunk kell azt, hogy kiknek az egységéről beszélünk, vagyis kik a keresztények. Mitől keresztény valaki? Amikor a 16. században egy Luther Márton nevű szerzetes elkezdte firtatni ezt a kérdést, elindult a reformáció. És kiderült, hogy a valódi kereszténység az nem azonos az intézményes keretekkel. A valódi kereszténység akkor kezdődik, amikor az egyén a Szentlélek által Krisztusba veti a hitét, és csak Krisztusba. Tehát tudnunk kell azt, hogy kik a keresztények, hogyha a keresztények egységéről beszélünk. A nem kérdésre próbáltam eddig válaszolni. Tehát a keresztények egységének nem lehet alapja sem a teljes egyetértés, sem a szervezeti egység. A korai egyházban nem volt teljes egyetértés minden kérdésben. És a gyülekezetek között is elsősorban valamiféle lelki egység volt. Nagyon szoros lelki egység, nem egy szervezeti egység. Az egyház az inkább gyülekezetek laza hálózata volt, szilárd lelki középponttal. És mivel elsődleges kérdésekben egyetértettek, ezért szabadságot adtak egymásnak másodlagos kérdésekben. Megmutathatnék erre példákat az Új Szövetségben, most erre nincsen idő. Viszont azt a kérdést szeretném megválaszolni. Mi volt az a szilárd lelki középpont, ami az egység alapjául szolgált? Mi volt az a szilárd lelki középpont, ami az egység alapjául szolgált? A válasz nem más, mint az evangélium. Az evangélium üzenete. Ez volt az a szilárd lelki középpont, ami mentén egységben tudtak lenni a keresztények. Úgyhogy a következő kérdésem, vagy a következő pont, a 18. században Isten különleges kegyelmét árasztotta ki az egyházra. Ébredési mozgalmak indultak el mindenfelé, különösen Németországban és az angolszász világban. Három fő irányzata volt az ébredéseknek. Az egyik a pietista ébredési mozgalom volt. Magyarországon a Betánia mozgalom, hogyha vannak még régi betánista ismerőseitek, az egy pietista jellegű ébredési mozgalomnak a gyümölcse volt. Ez indult el a 18. századi Németországban. A másik irányzat az a kálvinista metodizmus volt, a harmadik irányzat pedig a wesleyánus vagy arminiánus metodizmus. És ami összekötötte ezeket az ébredési mozgalmakat, az volt, hogy mindegyik az újjászületés vagy a megtérés szükségességét hangsúlyozta. Az ember nem attól lesz keresztény, hogy csecsemőként megkeresztelik, hogy beleszületik egy kultúrába, hanem attól, hogy személyesen átéli a Krisztusba vetett hitet, a megtérést, az újjászületést. És volt néhány meghatározó személyisége az akkori ébredéseknek, egy párat felírok, hogyha ismeritek, akkor azért, hogy be tudjátok azonosítani, hogy miről beszélek, hanem akkor pedig, hogy megismerkedjetek ezekkel a nevekkel. Fontos nevek. Az első, akit említenék, az George Whitfield. Talán Pál apostol után az egész egyháztörténet legnagyobb evangélistája volt. A másik testvére Charles Wesley írt sok éneket, amit valószínűleg református gyülekezetekben is énekelnek. Aztán egy nagyon fontos név. Zinzendorf. Bocsánat, köszönöm. Akkor most már csak kettőt írok föl. Zinzendorf gróf volt a csemorva testvérek Hernhuti pietista ébredésnek a vezető alakja. A modernkori világmisszió rajtuk keresztül indult el 18. században. Rengeteg misszionáriust küldtek ki a világon mindenfelé.
Aztán Jonathan Edwards, az ön elég is érdemes megérdezni. És még egyet. Az Erskine testvére.
Whitfield és Wesley. Köszi. Whitfield és Wesley anglikánok voltak, illetve metodisták lettek. Zinzendorf gróf, ahogy mondtam, pietista volt, Jonathan Edwards kongregacionalista volt, független evangéliumi. Az Erskine testvérek pedig skót presbiteriánusok. Skót reformátusok tulajdonképpen. Ezek a vezetők nem ugyanúgy gondolkodtak a keresztény egységről. És tanulságos megnézni azt, hogy milyen különbségek voltak. Én most csak kettőjüket szeretném kiemelni, pontosabban hármójukat. Az egyik Whitfield, a másik pedig az Erskine testvérek. Az Erskine testvérek ébredési mozgalma az a skót államegyházban indult. És Whitfield is kálvinista volt a hitvallása alapján, és az Erskine testvérek is kálvinisták voltak. A skót államegyházban abban az időben sajnos nem az evangéliumot hirdették. Az ő mozgalmuk, az Erskine testvérek mozgalma kivált ebből az államegyházból, és meghívták Whitfieldet, hogy hirdesse az ő gyülekezeteikben az evangéliumot. Beszéljen Krisztusról. De egy feltételt is szabtak. A feltétel az volt, hogy ha elfogadja a meghívásukat, akkor nem prédikálhat a skót államegyház gyülekezeteiben. Whitfield elfogadta a meghívást, de visszautasította a feltételt. Azt mondta, én mindenkinek a szolgája vagyok. Whitfieldnek az volt a szokása, hogyha egy városba elment, hogy ott beszéljen Krisztusról, akkor a megtérteket azokba a gyülekezetekbe küldte, amelyek éppen a városban voltak. Ha az metodista gyülekezet volt, oda küldte a wesleyánus, oda küldte. Ha baptista, közéjük a presbiteriánus, református, oda küldte a megtérőket. Válaszként az Erskine testvérek mozgalma kiadott egy 32 oldalas pamfletet a következő címmel. Krisztus igaz skót egyházának antipápista, antiluteránus, papság ellenes, Whitfield ellenes, antierasztiánus, szakadár ellenes, szenvedő maradékának nyilatkozata, tiltakozása és tanúságtétele. Whitfield sírt, amikor ezt elolvasta. És sírt, amikor látta azt, hogy az Erskine testvérek szíve bezárodott előtte, mert nagyra becsülte ezeket az embereket. Mi volt a különbség a két felfogás között? Amikor az Erskine testvérek a keresztények egységéről gondolkodtak, akkor valami ilyesmi volt a fejükben. Ez egy kör próbált lenni. De nem baj, hogy nem szabályos, mert igazából ez egy kerítés. Egy kerítés, amely lehatárolja az igaz keresztények játszóterét. Kik az igaz keresztények? Azok, akik belül vannak a kerítésen. Kik azok, akik nem igaz keresztények? Például az erasztiánusok, a whitfieldisták, a pápisták, és az összes többi, amiről ez a pamflet szól. Kik vannak belül? Az igaz hívők szenvedő maradéka. Azt gondolom, hogy nagyon sokan így gondolkodnak a keresztények egységéről. Zárjuk ki, hogy kik azok, akik nem tartoznak közénk, és akkor megtaláljuk azt, hogy kik azok, akikkel egyek lehetünk. Hogyan gondolkodott Whitfield? ez pedig egy pont. Whitfield úgy gondolkodott, hogy a keresztény hitnek van egy középpontja. És ehhez a középponthoz nagyon sokféleképpen tudunk tartozni.
Van, aki innen jön. Van, aki innen. Van, aki innen. És van, aki innen.
De akik ehhez a középponthoz tartják magukat, azokkal egyek vagyunk. Én úgy gondolom, hogy Whitfieldnek igaza volt, és Whitfield biblikusan gondolkodott. A keresztény egységgel kapcsolatban mély meggyőződésem, hogy a kiinduló pontunk az az egyszerű tény, ami egy új szövetségi tény, hogy a keresztény hitnek van középpontja. És ez nem más, mint az evangélium. Hogyha van nálatok Biblia, azt feltételezem, hogy nincsen, de hogyha valakinél van, akkor nyissátok ki az első korintusi levél 15. részénél, ahol egy rendkívül fontos szakasszal találkozunk. Az első korintusi levél 15. részében Pál apostol a következőt írja a korintusiaknak. Ne felejtsük el, ez a gyülekezet szenvedett egy súlyos problémától. Mi volt ez a probléma? Szakadások voltak köztük. Ezt írja nekik Pál. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Először is jegyezzük azt meg, nagyon fontos dologról van szó, hogy Pál szerint az evangéliumot össze lehet foglalni néhány állításban. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, és utána röviden összefoglalja, hogy mi az. Tehát az evangéliumot össze lehet foglalni néhány rövid állításban. Pál nem azt mondja, hogy figyeljetek, az evangélium az minden, ami a Bibliában benne van. Bizonyos értelemben lenne ebben is egy kis igazság. Mert a Biblia valójában az evangéliumnak a kibontása, ígérete, stb. Minden az evangélium körül forog. De Pál össze tudta foglalni néhány állításban, hogy mi a keresztény hit központi igazsága. A keresztény hitben nem minden ugyanolyan fontos. A húsevés kérdése például kevésbé fontos, mint Jézus Krisztus kereszthalála. Ebben egyetértünk, ugye? Pál apostolnak ez teljesen nyilvánvaló volt. Amikor központi igazságokról volt szó, akkor az apostol nem ismert kompromisszumot. Nagyon keményen állt ki azok ellen, akik a keresztény hit központi igazságait próbálták elferdíteni vagy tagadni. Ezt írja például a galáciabeli gyülekezeteknek. Csodálkozom, hogy attól, akik Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom. Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Láttuk, hogy Pál tudott nagyon toleráns lenni, amikor másodlagos kérdésekről volt szó. De amikor az evangéliumról volt szó, akkor nem ismert megalkuvást. Ez magyarázza azt a furcsa tényt, hogy még Tituszt nem metélte körül, elutasította azt, hogy Tituszt körülmetéljék, addig ő maga metélte körül Timóteust. Az első esetnek a kontextusa az az evangélium volt. A második esetben egyszerű missziói stratégiáról volt szó. Pál fejében világos különbség volt a kettő között. Amikor az evangéliumról van szó, ott nincs kompromisszum. Amikor missziói stratégiákról van szó, rendkívül rugalmas tudott lenni. Mi az az evangélium, ami a hit középpontja? Néhány egyszerű dolog. Először is, Krisztus meghalt és feltámadt. Krisztus meghalt és feltámadt. Nagypéntek és húsvét. A keresztény hit középpontjában van ez a két történelmi esemény. Jézust kivégezték egy római kereszten. Olyannyira meghalt, hogy el is temették. De feltámadt a halálból. Erre a történelmi tényre épül a kereszténység. Minden keresztény felekezetnek ez kell, hogy legyen a hite középpontjában. Jézus meghalt, Jézus feltámadt. De ennél tovább is megy Pál. Azt is mondja, hogy Krisztus a bűneinkért halt meg. Teológiai okai voltak Jézus halálának. A mi bűneink büntetését vette magára. Krisztus megváltó halála, tehát a keresztény hit központi igazsága. Ha valaki enélkül tanítja a keresztény hitet, az nem a keresztény hitet tanítja. A harmadik dolog, amit hangsúlyoz Pál, az az, hogy Krisztus az írások szerint halt meg, és támad fel. Krisztus halála előre megjövendőlt, szándékos esemény volt. Nem egy tragédiába fordult próbálkozás. Nem is egy radikális szembefordulás az Ószövetséggel. Éppen, hogy beteljesedése annak, ami az Ószövetségben történt. Ószövetség és Újszövetség egysége nagyon fontos az evangélium megértése szempontjából. Negyedszer hangsúlyozza azt Pál, hogy ezt én kaptam, és át is adtam. Vagyis az evangéliumot nem mi találtuk ki, és nem is most találjuk ki. Az evangélium nem egy okos filozófia, vagy egy bölcs pszichológiai elmélet, hanem egy hír, ami Jézus haláláról és feltámadásáról szól, és ennek a megváltó, szabadító erejéről. Ezt nekünk elmondták, és mi sem tehetünk más, mint azt, hogy ezt továbbadjuk. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott, mondja Judás a levele 4. versében. És van még egy fontos eleme annak, ahogy összefoglalja Pál az evangéliumot, a keresztény hit központi igazságát. Az üdvösségünk Pál szerint attól függ, hogy hiszünk-e ebben az evangéliumban, és megmaradunk-e benne. Mit mond? Általa üdvözültök is, ha, feltétel, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Sokan nem tartják meg az evangéliumot, hanem elutasítják, mert elhamarkodottan lettek hívőké. Valószínűleg tartom, hogy mindannyian ismerünk ilyen embereket, és ez mindig nagyon szomorú. Mások megmásítják az evangéliumot, mert túl nehéznek tartják. Pál szerint csak akkor üdvözülhetünk, ha úgy tartjuk meg az evangéliumot, ahogyan ő hirdette nekünk. A keresztény hit középpontja ez. És Whitfield-el együtt nekem az a meggyőződésem, hogy a keresztény egység alapja az csak az lehet, hogyha az evangéliumba vetjük a hitünket. És hogyha az evangéliumba vetjük a hitünket, akkor viszont kezet foghatunk egymással a középpontban. Amikor Pál felment Jeruzsálembe, hogy találkozzon az ottani apostolokkal, és elmondja nekik, hogy mégis mi az az evangélium, amit ő hirdet a népek között, és meghallgassa őket is, hogy ők mit mondanak, hiszen Pál nem a többi apostoltól kapta az elhívását, hanem Krisztustól. Amikor találkozott velük, akkor leírja ezt a találkozást, Galata levél 2. részében. Azt mondja, 14 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. kinyilatkoztatástól indítatva mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a pogányok között hirdetek, mégpedig külön a tekintélyesek elé. Ez utal az apostolokra, 12-re. Nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi fáradozásom se legyen hiába való. Még a velem levő Tituszt, aki görög volt, őt sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, a befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Azok pedig, akik tekintélyesnek számítanak, hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm, Isten nem nézi az ember személyét, azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek. Ellenkezőleg. Elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogyan Péterre a körülmetélésé. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek között apostolságban, az munkálkodott én általam is a pogányok között. És amikor Jakab és Kéfás meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Ugyanaz történt, mint amit Whitfield képviselt. A középpontban, ha az evangélium lényegét tekintve egyetértünk, egységben vagyunk egymással. Ha ugyanabban az evangéliumban hiszünk, ma is, de bizonyos kérdésekben máshogyan gondolkodunk, ettől még kezet nyújthatunk egymásnak. Összegyűjtettem egy pár dolgot, ami másodlagos kérdés, amiben ha nem értünk egyet, de az evangélium lényegét tekintve egyetértünk, kezet nyújthatunk egymásnak. Azt gondolom, ilyen kérdés a keresztség időpontja. Megkereszteljük a csecsemőket, vagy sem? A keresztség módja. Meghintéssel, leöntéssel, vagy alámerítéssel végezzük a keresztséget. Az úrvacsora jelentősége. Valóságos jelenlét, vagy szimbolikus jelenlét. Női lelkészek. Biblikus, vagy nem biblikus. Házasságon belüli szerepek. Engedelmeskedjen a feleség a férnek, vagy sem? Fogamzásgátlás. Helyes, vagy nem helyes? Krisztus visszajövetele, az elragadtatás, meg az ezeréves királyság, a millennium kérdései. Lesz ilyen, nem lesz ilyen? Ünnepeljük-e a szombatot? Ünnepeljük-e a vasárnapot? Vagy minden nap ugyanolyan? Szó szerint értsük a hatnapos teremtést, vagy irodalmi keretként? Fiatal vagy öreg vajon a világegyetem? Nyelveken szólás. Van ilyen? Van ilyen ma is? És ha igen, mi az? Egyházkormányzás. Gyülekezeti tagság feltételei. Gyülekezeti fegyelmezés kérdései. Liturgia és éneklés. Milyen hangszerekkel? Milyen terítő legyen az úrasztalán? Hogyan kapcsolódjunk a körülöttünk lévő kultúrához? Milyen evangelizációs módszereink legyenek? Mi a helyes politikai meggyőződés? És lehetne ezt még hosszasan sorolni. Ezek a kérdések, ezek fontosak lehetnek. Talán egyel kapcsolatban nem vagyok meggyőződve, az a terítő, de az összes többivel kapcsolatban azt gondolom, hogy lehetnek ezek nagyon fontos kérdések, és lehet nagyon mély meggyőződésünk ezekkel kapcsolatban. És lehet helyes az, hogy mély meggyőződésünk van ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. De egyik kérdés sem azonos súlyú az evangéliummal. Pál különbséget tett az evangélium és a másodlagos kérdések között, nekünk is különbséget kell tennünk. Úgyhogy mi az, ami leginkább rombolja a keresztények egységét? A keresztények egységét az rombolja leginkább, ha eltávolodunk az evangéliumtól. Nem beszélhetünk egységről, hogyha egyesek elferdítik vagy tagadják az evangélium igazságait. A liberális teológia ezt tette. Én helyesnek gondolom, hogy reakcióként új felekezetek jöttek létre. Helyesnek gondolom azt, hogy Charles Spurgeon például, amikor a saját baptista felekezetében elkezdett egyre nagyobb teret kapni a liberális teológia, a gyülekezetével kilépett ebből a felekezetből. Mert nincsen valódi egység, ha nem hiszünk együtt az evangéliumban. Tönkreteszi a keresztények egységét az is, hogyha egyes felekezetek vagy mozgalmak más középpontot hoznak létre, mint az evangélium.
Mondjuk azt mondja az egyik felekezet, hogy itt van egy másik középpont, ami nekünk nagyon fontos. Most ezt egyszerűen csak R betűvel fogom jelölni.
De az is árt a keresztények egységének, hogyha középpont helyett kerítésben gondolkodunk, ahogy az Erskine testvérek. Ha kerítésben gondolkodunk, mi fog történni? Folyamatos viták lesznek arról, hogy pontosan hol legyen az a kerítés. Nem erről szól az egyház történet? Bizonyos kontextusokban fontos lehet a határ. Fontosak lehetnek a határok. Erről mindjárt mondok pár szót. De nem lehet a keresztények egységének alapja. A harmadik téma, tehát láttuk, hogy mi nem a keresztények keresztény egység alapja. Nem a teljes egyetértés, nem a szervezeti egység. Mi a keresztény egység alapja? Az, hogyha megértjük, hogy van a keresztény hitnek középpontja, az evangélium, és az evangéliumhoz tartjuk magunkat. A harmadik terület, amiről szeretnék a végén még pár szót mondani, az az, hogy a keresztények egységének különböző szintjei vannak. Egyszer meglátogatott egy ismert lelkész. Az egyik presbitere hívott fel telefonon, és jelezte, hogy a lelkész úr találkozni szeretne velem. Én nem ismertem őt korábban, de ez a lelkész hallotta, hogy én is kávinista vagyok, és szerette volna megtudni, hogy tudunk-e valahogyan együttműködni. Úgyhogy a presbiterével megbeszéltünk egy időpontot, és arra az időpontra megjelent ez az ismert lelkész, és belépett az ajtón, szinte 2 másodpercen belül már a kanapénkon ült bent a nappaliban, és nekem szegezte a kérdést mindenféle bevezetés nélkül: mit gondolsz a katolikus egyházról? És próbáltam a lehető legelfogadhatóbb választ adni erre a meglepő kérdésre, és azt hiszem, hogy nagyjából elfogadhatónak is találta azt, amit mondtam. De utána rögtön hozzátette a következő kérdést: és mit gondolsz a karizmatikusokról? És hát elmondtam neki, hogy hát vannak szélsőségek, amikkel természetesen nem értek egyet, de vannak pünkösdi barátaim, én szoktam velük együtt imádkozni, tisztelem a hitükért őket. Ezen a ponton teljesen lefagyott, onnantól kezdve sokkal ellenségesebb hangulatban folytattuk a beszélgetést. És amikor vége volt a faggatásnak, akkor meghívott egy konferenciára, amit ő szervezett, és ahogy ment ki az ajtón, én nyújtottam felé a kezemet, hogy elbúcsúzzunk egymástól, de visszautasította, és azt mondta, hogy ez még túl korai, amíg nem határolódsz el a pünkösdiáktól, addig én nem fogok veled kezet fogni. Ez a lelkész hit abban, amit másodlagos szeparációnak szoktak mondani, másodlagos elhatárolódás. A másodlagos szeparáció lényege az, hogy nem csak azoktól kell elhatárolódnunk, akik tévtanokat terjesztenek, hanem azoktól is el kell határolódnunk, akik nem határolódnak el azoktól, akik tévtanokat terjesztenek. Én ezt nem tartom biblikusnak. Én azt gondolom, hogy különböző szintjei vannak a közösségvállalásnak, és ezt nagyon fontos tisztán látnunk. Milyen szintjei vannak a közösségvállalásnak?
A legalacsonyabb szint talán az, amikor valamilyen társadalmi kérdésben közösen lépünk fel. Tehát például kiadunk egy közös nyilatkozatot az abortusszal kapcsolatban, vagy az eutanázia kérdésében. Vagy létrehozunk valami közös szociális intézményt, vagy más szociális társadalmi kérdésekben együtt hallatjuk a hangunkat. A közösségvállalásnak ennél lényegesen szorosabb formája az, amikor a másikat én Krisztusban testvéremnek ismerem el, és együtt imádkozunk. Na, ez volt az a lépés, amire az előbb említett lelkész velem kapcsolatban már nem volt hajlandó. Én ismerek olyanokat, akik attól félnek, hogyha kezet fognak egy karizmatikussal, akkor démoni fertőzés éri őket. Ismerek olyanokat is, akik attól félnek, hogyha kezet fognak egy olyan keresztényel, aki kezet fogott egy karizmatikussal, akkor démoni fertőzés éri őket. Én ezt a mai napig nem találtam meg a Bibliában. Azt viszont igen, hogy arra tanít bennünket Krisztus, hogy akiket ő elfogadott, azokkal mi is legyünk közösségben. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok, mondja Pál. Nekem sok problémám van a hitmozgalommal és a hitmozgalom tanításaival. De azt gondolom, hogy ha Krisztus befogadott egy hídgyűlést, akkor én se tehetek mást, mint azt, hogy testvéremnek elfogadom őt, és együtt imádkozom vele, ha ő erre hajlandó. Sok problémám van a római katolicizmussal. De ha találkozom egy újjászületett katolikus testvérrel, ha Krisztus befogadta őt, akkor én se tehetek mást, és örülök annak, hogy ő elfogad engem testvérnek, és kész arra, hogy velem együtt imádkozzon, hiszen az a csoda is megtörtént, hogy Krisztus engem befogadott. Egy fokkal szorosabb közösségvállalás jelent az, hogyha keresztény csoportok, amelyeknek van szilárd tanítása, identitása, együtt valamilyen közös evangelizációt rendeznek. Valamilyen közös missziót terveznek, és ebben vesznek részt. Az ilyen esetekben az én személyes véleményem az, hogy komolyabb feltételekre van szükség. Hiszen ha közösen lépünk föl, akkor azt demonstráljuk, hogy ugyanabban az evangéliumban hiszünk. Az én számomra nem jelent semmilyen problémát, hogy egy közös evangelizációban vegyek részt, metodistákkal, golgotásokkal, reformátusokkal, nem tudom még Robi mi volt a címben, mert az evangélium mentén találkozunk. Lennének olyan felekezetek, ahol úgy gondolnám, hogy ez nem annyira tiszta, nem annyira világos. Lehet, hogy egyéni hívők szintjén egymásra találunk, szervezeti szinten vannak olyan különbségek, amik miatt nem biztos, hogy jó, hogyha egységet demonstrálunk. Én ide sorolnám az adventistákat, ide sorolnám a katolicizmust, és ide sorolnám a hitmozgalmat. De ebben lehet, hogy nem mindenki ugyanígy gondolkodik. A közösségvállalásnak még mélyebb formája az, amikor egy helyi gyülekezet tagjaivá válunk. Ha egy gyülekezet tagjává válok, és egy gyülekezet eltérő feltételeket, tehát különböző felekezetek, gyülekezetek eltérő feltételeket szabhatnak a tagság számára, de hogyha én egy közösséghez tartozónak gondolom magamat, akkor ott annak kell, hogy legyenek feltételei. Például fontos, hogy elfogadjam annak a gyülekezetnek a hitvallását, a szokásait. Fontos, hogy alárendeljem magamat annak a gyülekezetnek a vezetőinek, és aktívan részt vegyek a közösség életében.
ez egy mélyebb formája a közösségvállalásnak. Ha valaki nem tud közösséget vállalni a gyülekezetével, az először is tartson önvizsgálatot. Másodszor tartson önvizsgálatot. Harmadszor, ha ezek után is nehéz neki a közösségvállalás, lehet, hogy az a jobb, ha keres egy másik gyülekezetet, ahol viszont feltétel nélkül részévé tud válni annak a közösségnek. Én azt gondolom, hogy az egység legkomolyabb feltételeire és a legmélyebb egyetértésre a gyülekezetek vezetői szintjén van szükség. A gyülekezeti tagság önmagában az nem kell, hogy nagyon mély feltételeket hordozzon magában. Nálunk például, hogyha valaki a gyülekezet tagja akar lenni, akkor azt kérdezzük tőle, hogy egyetérte a gyülekezetünk hitvallásával. Ez nem egy ilyen 32 oldalas pamflet, hanem csak 10 egyszerű pont van benne, ami az evangélium lényegi igazságait fogalmazza meg. Megkérdezzük tőle, hogy hogyan ismerte meg az Urat. Szeretnénk hallani azt, hogy ő megtért ember. Elolvastatjuk vele a gyülekezetünk állásfoglalásait olyan kérdésekből, mint a keresztség, a Szentlélek ajándékai, stb. Olyan másodlagos kérdések, amik fontosak, de nem elsődlegesek. És megpróbáljuk azt megtudni, hogy nincs esetleg olyan kizárók, ami miatt nem lehet gyülekezeti tag. Például nem éppen most zárta ki egy másik gyülekezet nagyon fontos és jogos indokból. De vezetők esetében magasabbak a követelmények. Mert hogyha együtt vezetünk egy gyülekezetet, akkor az fontos, hogy a vezetők azok egy irányba vigyék a közösséget. Tehát ott az egyetértésnek, az egységnek egy mélyebb formájára van szükség. Nem elég az, hogy nálunk például, hogy elolvassa a gyülekezet állásfoglalásait, és azt mondja, hogy én azzal együtt, hogy nem értek ezzel egyet, tudok együtt menni ezzel az irányvonallal. Azt kell, hogy egyet is értsen vele, mert egy irányba akarjuk húzni a gyülekezetet. Tehát például, hogyha választhatnék két gyülekezet között, az egyik gyülekezetben van egy világos tanítás arról, hogy hogyan keresztelnek embereket. A másik gyülekezetben azt mondják, hogy így is keresztelünk, meg úgy is keresztelünk. Ez nekünk nem fontos kérdés. Én azt a gyülekezetet választanám, amelyikben világos látás van erről, akkor is, hogyha én nem értek egyet azzal a látással. Mert úgy gondolom, hogy vezetés szintjén egyértelmű állásfoglalásra van szükség, hogy hogyan csinálunk dolgokat. Egy gyülekezetnek tudnia kell azt, hogy felszentelünk nőket lelkésznek, vagy nem szentelünk fel nőket lelkésznek. Megkeresztelünk csecsemőket, vagy nem keresztelünk meg csecsemőket. Van ilyen, hogy nyelveken szólás, vagy nincs ilyen, hogy nyelveken szólás. Stb. Tehát azt akartam ezzel csak hangsúlyozni, hogy amikor keresztény egységről van szó, akkor tartsuk szem előtt azt, hogy a közösségvállalásnak melyik szintjéről beszélünk. Ahhoz, hogy testvéremnek tartsam a másikat, és együtt imádkozzam vele, ahhoz elég, hogy ő is hisz az evangéliumban. Ahhoz, hogy együtt vezessünk egy gyülekezetet, ahhoz sokkal mélyebb egyetértésre van szükség. Hadd fejezzem be egy történettel. Volt egyszer egy lelkipásztor, aki fiatalon nagy hitviták közepébe csöppent. És írt egy hosszú traktátust arról, hogy a Biblia alapján hogyan érti a keresztény hit lényegét. Egy idősebb keresztény vezető elolvasta ezt a könyvecskét, és lenyűgözte az a bölcsesség, az a tudás, az a világos látás, ami ebben a fiatalemberben volt. Úgyhogy arra kérte, hogy dolgozzon vele együtt egy kisvárosban, ahol nagyon nagy szüksége volt munkatársakra. A fiatal lelkész elfogadta a meghívást, jó, rámenősen kapta meg a felkérést, elfogadta a meghívást, és beleállt a szolgálatba. De nem sokára azt tapasztalta, hogy az idősebb lelkész elég furcsa, néha meglehetősen unortodox módszereket használta a városiak evangelizálására. Például egy alkalommal meghívta a városban levőket egy helyre, és amikor odaérkeztek, akkor derült ki a számukra, hogy igazából miről van szó, ő bezáratta az ajtókat, és mindenkinek benn kellett maradnia, és végig kellett hallgatnia őt. 3 évig dolgoztak együtt, a 3. év végén a város lakói elzavarták ezt a két lelkészt. A fiatal lelkész évekkel később azt írta, ez alatt a 3 év alatt naponta 10-szer akartam meghalni. A város Genf volt, az idősebb lelkészt úgy hívták, hogy Guillaume Farel, a fiatalabb lelkész pedig úgy, hogy Jean Calvin, vagy magyarul Calvin János. Mikor Calvint és Farelt száműzték Genfből, Calvin Strasbourgba ment, és Martin Bucer mellett szolgált. Bucer sokkal barátságosabb, tágszívűbb, szelidebb ember volt, mint Farel. És Bucer bevezette Calvint az evangélium követők tágabb közösségébe. Megismertette vele a német luteránus vezetőket, elvitte különböző konferenciákra, és Calvin tapasztalta azt, hogy milyen az evangélium követők egysége. Strasbourgi tartózkodása alatt Calvin megtanulta, hogy a gyakorlatban mit jelent az evangéliumi egység. Úgyhogy később, mikor azt tapasztalta Calvin, hogy az úrvacsora kérdése megosztja az evangélium követők mozgalmát, mert az egyik irányzatnak nagyon fontos az, hogy Krisztus valóságosan jelen van a kenyérben és a borban. A másik irányzatnak viszont ugyanilyen fontos az, hogy ez lehetetlen, és csak szimbolikus jelenlétről van szó. Calvin kidolgozott egy olyan úrvacsoratant, amely szerinte elfogadható volt a német luteránusoknak is, meg a svájci reformátoroknak is. Mikor azt látta, hogy kudarcot vallott, nem ismerték fel a saját tanukat Calvin összefoglalójában, akkor Calvin újból neki futott, és megpróbált másfajta nyelvezetet találni, amivel össze tudja foglalni azt, amit szerinte Svájcban és Németországban erről a kérdésről hittek. Személyesen elment Zürichbe, meglátogatta Bullingert, és megpróbálta megnyerni a bizalmát és a támogatását ehhez a hídépítő szerephez. Írt Calvin egy levelet Luthernek. A levelet nem merte közvetlenül Luthernek elküldeni, az idősödő Luther eléggé szilárd véleménnyel rendelkezett ebben a kérdésben, és nem volt kifejezetten rugalmatlan, vagy rugalmas. Úgyhogy Philipp Melanchtonnak címezte a levelet, és arra kérte Melanchtont, hogy ismerve Luther temperamentumosságát, a megfelelő pillanatban adja oda neki ezt a levelet. Melanchton soha nem adta át a levelet Luthernek. Mi mozgatta Calvint? A francia protestánsok nyomorúsága. Ugyanis ebben az időben tömegesen fogták el és égették meg a francia protestánsokat. És Calvin úgy gondolta, hogy egyetlen egy eszköz van a kezünkben megakadályozni azt, ami történik. Ha az evangélium követők egységesen kérik a francia királyt, hogy ezt fejezzék be. Calvin azt látta, hogy ez az egyetlen esély. Ha mind svájciak, németek összefogunk, és egységesen lépünk fel a francia testvéreink érdekében. Ehhez hasonló okok más korokban is jelentőséget adhatnak az evangélium követők egységének. De van ennél egy sokkal fontosabb oka is annak, hogy Krisztus valódi követői egységben legyenek egymással. Ez pedig az, hogy a mi Úrunk Jézus imádkozott ezért. A főpapi imájában ezt kérte. Nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én, te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Jézus Krisztus, Urunk, köszönjük neked először is azt, hogy vállaltad, hogy igen mondtál az atyának, vállaltad, hogy eljöjjél, meghalljál helyettünk. És amikor feltámadtál, akkor nekünk is új életet ígérj és adj. Te imádkoztál azért, hogy mindazok, akik ezt hiszik, akik a bizalmukat beléd vetették, azok egyek legyenek egymással. Arra kérünk, hogy segíts nekünk, hogy mindig világosan lássuk a különbséget az elsődleges és a másodlagos dolgok között. Hogy az elsődleges dolgokban egyetértésre törekedjünk. A másodlagos dolgokban szabadságot adjunk egymásnak, és mindenek fölött szeressük egymást. A Szent Lelked segítségét kérjük ehhez, és köszönjük, hogy türelmes vagy velünk, és hogy megbocsátod a vétkeinket, amikor nem tudtuk szeretni és elfogadni egymást.